A közbeszerzési ellenőrzések célja nem a jogorvoslati eljárások szaporítása, hanem a megelőzés, ezt mondta a közbeszerzési hatóság elnöke. A hivatal vezetője hozzátette, hogy ez a legfontosabb, a tudás megosztása, a szerteágazó joganyagot tökéletesen ismerő szakemberek képzése és a közbeszerzési ügymenetben résztvevők együttműködése. Kovács Lászlót emellett a magyarországi közbeszerzéseket érintő leggyakoribb kritikákról, például az egyszereplős közbeszerzések arányáról is kérdezte Molnár Gábor.
Nagyon sokszor, hogy úgy mondjam, közszájon forog, vagy negatív felhanggal emlegetik a közbeszerzéseket idehaza, de ennek azért nem csak rossz oldala van, sőt. Kezdjük azzal, hogy mi kell ahhoz, hogy egy közbeszerzés szabályos keretek között történjen meg.
A közbeszerzési hatóságnál azt valljuk, hogy elsősorban rendkívül felkészült szakemberekre van szükség, másodszorban pedig szigorú és következetes ellenőrzésekre. A közbeszerzéseknek a világa nem újonság egyébként, mert néhány száz évvel ezelőtt is működött közbeszerzési rendszer Magyarországon. Nyilván az újkori közbeszerzési rendszer az 1995 óta működik, a rendszerváltás után tudtuk létrehozni, és ez alatt az időszak alatt rendkívül nagy joganyag tevődött össze, rengeteg törvényi előírással, rengeteg rendeleti előírással, rengeteg döntőbizottsági döntéssel, bírósági döntésekkel, és amióta az Európai Unió tagja Magyarország, azóta ez kiegészült az uniós joganyaggal, ami egy nagyon gyorsan és dinamikusan változó és naprakész felkészültséget igénylő joganyagot jelent, amiben a közbeszerzési tanácsadóknak folyamatosan fejlődniük kell, és mi azt gondoljuk, hogy ehhez tudunk hozzájárulni olyan rendezvényekkel, mint például az általunk megrendezett közbeszerzési expo.
Még mielőtt rátérnénk itt az expo témáira, egy gondolatába belekapaszkodnék néhány másodperc erejéig. Azt mondta, hogy nagyon sok jó szakemberre van szükség ahhoz, hogy a közbeszerzési folyamatok gördülékenyen menjenek. Van elég ilyen szakember itt Magyarországon ma?
Én azt gondolom, hogy van. Több száz közbeszerzési tanácsadó kollega végez aktív tevékenységet a közbeszerzési piacon. Kb. 8-900 szakemberrel számolhatunk. Mi úgy látjuk, hogy a képzésekben is megvan a megfelelő utánpótlása ezeknek a szakembereknek, hiszen több magyarországi egyetemen képeznek közbeszerzési szakjogászokat, illetve közbeszerzési menedzsereket, akiknek a feladata az, hogy ezeket a közbeszerzési járásokat menedzselni tudják. De nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy azzal együtt, hogy rengeteg a joganyag, és nagyon fontos és komoly jogi kérdésekben kell döntést hozni egy ilyen folyamat során, nem felejthetjük el azt, hogy ez valójában egy beszerzési folyamatnak a megvalósítása. A közbeszerzésre kötelezett ajánlatkérő szervezeteknek a mindennapos működéséhez szükséges beszerzéseket kell biztosítani, és ennek a módja ez a bizonyos közbeszerzési eljárásoknak a lefolytatás, és természetesen a nagy állami infrastruktúrális beruházások is ebbe a körbe tartoznak.
Említette már ön is, illetve a közbeszerzési expónak is ez volt idén a fő motivuma, a fő témája, hogy bizony itt nagyon alapos ellenőrzési mechanizmusra van szükség. Milyen gyakoriak egyébként azok az esetek, amikor ez az ellenőrzési mechanizmus olyan eseteket tár föl, amikor nem megfelelően működik egy közbeszerzés?
A mi célunk alapvetően a prevenció. Tehát azt szeretnénk megelőzni, hogy szabálytalan tartalmú közbeszerzési kiírások, vagy szabálytalan közbeszerzési eljárások kerülnek lefolytatásra, és erre fókuszál a teljes közbeszerzési ellenőrzési intézményrendszer. Ennek természetesen nem csak a közbeszerzési hatósága része. Magyarországon nagyon szigorú ellenőrzési rendszer van, gyakorlatilag az összes közbeszerzési eljárás átfut valamilyen ellenőrző szervezeten. A mi szervezetünk feladata a közbeszerzési eljárások megindítása előtt a kiírásoknak a vizsgálata elsősorban. Ezzel azt szeretnénk megakadályozni, hogy szabálytalan tartalommal induljon el egy közbeszerzési eljárás. Csak hogy számokkal érzékeltessem, hogy itt milyen minőségű és mennyiségű munkáról van szó. 2023-ban az első 3-4 évben 5740 darab közbeszerzési eljárás került lefolytatásra eredményesen Magyarországon. Ezzel az 5740 darab közbeszerzési eljárással kapcsolatban különböző hirdetményeket teszünk közé, és ezek a hirdetmények biztosítják a nyilvánosságot és az átláthatóságot. Ezzel a, mint említettem, 5740 darab eljárással összesen 20242 darab hirdetményt tettünk közé, amiben, hogyha azt számolom, hogy egy hirdetmény átlagosan olyan 10-20 oldal, akkor itt több százezer oldalnyi jogan anyagnak az áttekintéséről van szó, ami egy nagyon komoly feladat. Cél az, hogy kiszűrjük előzetesen a jogsértéseket. Alapvetően nem arra kell számítani, vagy nem az a cél, hogy minél több jogorvoslatot indítsunk és minél több szankciót alkalmazunk, hanem az, hogy meg tudjuk előzni ezeket a szabálytalan közbeszerzési eljárásokat, és ebben jelent nagy segítséget a tudásmegosztó rendezvényeknek a sorozata, ahol fel tudjuk készíteni a közbeszerzési szakembereket arra, hogy milyen hibákat ne kövessenek el egy közbeszerzési eljárás során, mire figyeljenek oda, hogyan tudnak adott esetben együttműködni közbeszerzési intézményrendszer szervezetei, valamint az esetben, ha véletlenül is elkövetnének valamilyen hibát.
Nyilván itt nagyon sok munka van, ahogy azt ön is említette, és hát emberek dolgoznak önöknél is, és a sok munka és az embereknek a meccéspontja esetenként az, hogy hibát követünk el. Hogyha esetleg átcsúszik ezen a rostán valamilyen hiba, visszaélés, mulasztás, akkor ezek milyen hibák, visszaélések, mulasztások szoktak lenni?
Ezek jellemzően vagy a közbeszerzések műszaki tartalmában található pontatlanságok, vagy pedig olyan speciális szakmai kérdések, amelyek a jogászként eljáró kollégák előtt adott esetben ismeretlenek lehetnek, amelyek az adott beszerzési piacon működő gazdasági szereplők előtt adott esetben nyilvánosak lehetnek. Mondok egy példát, hogy a közbeszerzési eljárások folyamata rendkívül széleskörű beszerzési tárgykört fog át, szolgáltatásoktól elkezdve különféle áruk beszerzésen keresztül építési beruházásokig, a lehető legkülönfélebb beszerzési tárgyakra. Nyilvánvalóan nem tudunk alkalmazni minden szakterületre vonatkozó kollégát, szakembert, ezért mi elsősorban a jogi megfelelőség szempontjából vizsgáljuk ezeket a hirdetményeket, de pontosan azért van a nyilvánosság, és azért tesszük közé ezeket a hirdetményeket, hogy a potenciális gazdasági szereplők is fel tudják mérni, hogy adott esetben a szakmai tartalomban van-e valami olyan körülmény előírva, ami előnyösebb helyzetbe hoz egyes gazdasági szereplőket, vagy adott esetben hátrányosabb helyzetbe. És ilyen esetben természetesen van lehetősége a jogsérelmet szenvedett gazdasági szereplőknek a közbeszerzési döntőbizottsághoz fordulni, de ez egy speciális rendszer Magyarországon, hogy a gazdasági szereplők kármentesítése érdekében a közbeszerzési törvényünk feljogosítja a szakmai kamarákat arra vonatkozóan, hogyha ők találnak ilyen szakmai tartalmú, adott esetben versenykorlátozó előírásokat, akkor ők ingyen és bérmentve a közbeszerzési döntőbizottság előtt kezdeményezhetnek egy orvoslati eljárást, aminek az eredménye lehet vagy a jogsértő tartalmú hirdetménynek a megsemmisítése és az átkörű új eljárásra kötelezése, vagy pedig a kifogásolt pontnak a módosítása.
Az egyik leggyakrabban emlegetett, citált kritika a közbeszerzésekkel kapcsolatban az az, hogy legalábbis a közvélemény szerint elég sok az ilyen egyszereplős közbeszerzési eljárás. Ön jogosnak tartja ezt a kritikát?
Nézze, minden relatív. Ugye az Európai Bizottság statisztikái alapján mondják azt bizonyos körök, hogy túl magas az egyenletes közbeszerzési eljárások száma. Itt nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottságnak a statisztikája csak egy rendkívül magas értékhatár fölötti közbeszerzéseket néz. Ez az úgynevezett uniós közbeszerzési értékhatárok szintje. Csak egy példával érzékeltetve, ez építési beruházások esetében kb. 1,8 milliárd forintot jelent. És ha ezt a statisztikát megnézzük, akkor a nem alacsony az egyenletes közbeszerzéseknek a száma. Ugye ennek van egy technikai indoka, az pedig az, hogy minél nagyobb értékű egy közbeszerzési eljárás, annál bonyolultabb, és annál kevesebb gazdasági szereplő képes ezt megvalósítani, emiatt magától értetően csökken a gazdasági szereplők száma. A másik oldalról viszont ennek van egy olyan hozománya is, ha szabad így fogalmazni, hogy pontosan emiatt nem kirívóan magas Magyarországon az egyenajánlattevős eljárások száma más Európai Uniós tagállamokhoz képest. Máshol is nagyon magas ezeknek az úgynevezett uniós értékhatár fölötti közbeszerzési eljárások esetében az egyenajánlattevős eljárásoknak az aránya. Tehát én azt mondom, hogy ha az uniós átlagot nézem, akkor nem kiemelkedő a magyar arány. Máshol is okoz ez problémát, sőt van olyan tagállam, ahol magasabb ez az arány, mint Magyarországon. Most egyébként, hogy ugye lehet olvasni a sajtóban és a hírekben is lehet hallani, hogy ezért kevesebb a közbeszerzési eljárásoknak a száma. Ez azt is hozta magával, hogy sokkal több gazdasági szereplő tesz ajánlatot egy-egy közbeszerzési eljárásban. A mi mérésünk szerint átlagosan egy eljárásban 8 ajánlat érkezik, ami nyilván azt eredményezte, hogy intenzívebb a verseny, és látunk csökkenést egyébként az egyenletes eljárások száma tekintetében.
Kovács Lászlót hallották az elmúlt percekben, a közbeszerzési hatóság elnökét. több évvel előrehozhatja a fiatalok első lakásvásárlását a kötelező minimális önerő megfelezése. Egy átlagos magyar fiatal ma 10 évig spórol csupán az önerőre. A Bank 360 vezető szerkesztője azt mondta, hogy azzal, hogy a jegybank 20%-ról 10%-ra mérsékelni az önerő kötelező minimumát a jelzálog hiteleknél, érinkítheti a jelenleg vergődő lakás hitelpiacot és kiélezheti a hitelfelvevőkért folytatott bankok közötti versenyt. Tóth Leventével Molnár Gábor beszélgetett.
Mi lesz a hitelpiaccal? Erről szólt néhány közelmúltbeli konferencia. A Magyar Nemzeti Bank is arról adott tájékoztatást, hogy bizony az itthoni hitel dinamika az lassul. Mi a helyzet most a magyarországi hitelpiacon? Mekkora a baj ebben a szegmensben?
A hitelpiacnál nagyon nagy különbség van abban, hogy milyen hitelről beszélünk. Amíg a lakáshitelek tartósan a mélyben vannak, addig például a személykölcsönöknél nem érződik igazándiból ez. Tehát a személykölcsönök mind darabszámukban, mind összegükben meg tudták tartani a korábbi szintet. Nyilvánvalóan ennek is és a másiknak is speciális okai vannak. Például a személykölcsönöknél az, hogy nem esett vissza a személykölcsön, annak az lehet az oka, hogy az emberek másra vesznek föl most személykölcsön, mint mondjuk egy éve vagy két éve. Jelentős lett az olyan típusú személykölcsönök felvétele, ami már nem valami nagy értékű beruházás, mondjuk egy lakásfelújítás, vagy egy autóvásárlás, hanem sokkal inkább a napi megélhetéshez kapcsolódó hitel. Tehát a reálbérek csökkenése, az egzisztenciális problémák segítették a személyi kölcsönhitelezésnek a megmaradását, míg a lakáshitelnél teljesen lenyomták ezt a piacot.
Ezek szerint akkor ezt jól vette észre a jegybank is, hiszen most lépéseket tesz a lakáshitelpiac felpörgetésére.
Két lépést is bejelentett a jegybank. Az egyik, az egy tartósabb problémának az oroslása, ez pedig az első lakást vásárló fiatalok problémája, hiszen ott már néhány hónappal ezelőtt megjelent egy jegybanki tanulmány, amiben jelezték ezt a lépést, hogy erre szükség lenne a fiatalok 35 év alattiak első lakás vásárlásánál. Az az alapvető szabály, hogy egy banknál az önerő, amit föl kell mutatni lakásvásárlásnál, az minimum 20%, ez a fiataloknál túl sok. Azt jelezték, hogy nagyon komoly akadálya a fiatalok lakásvásárlásának az, hogy nincs elég önereik.
Ugye ez a 10%-os csökkenés, vagy a minimumot fogja csökkenteni a jegybank 10%-ra. Itt a bankok részéről egyfajta versenyt várhatunk majd a hitelfelvevőkért?
A bank az tovább is mondhatja egy hitelbírálatnál, hogy oké, ugyan 10%-ig elmehetne, tehát a másik oldalról nézve ő a 90%-át az árnak meghitelezhetné, de úgy ítéli meg mondjuk egy adott helyzetben jövedelem alapján, vagy az ingatlan alapján, hogy továbbra is mondjuk 20%-on erőn, vagy akár kéret 30%-on erőn. De a banknak ezentúl lehetősége lesz arra, hogy akár 90%-ig is hitelezzen. Lehetnek olyan bankok, amelyek elmennek 90%-ig, és lehetnek olyan bankok, amelyek nem. Tehát ez élénkítheti a banki versenyt.
Na és mi a helyzet akkor a másik döntéssel? A hitelkiváltásra vonatkozik ez a határozat.
Hát most talában kezdődik az, amikor eljött az ideje a hitelkiváltásnak, amikor viszonylag jelentősen csökkennek folyamatosan a kamatok, már pedig most egyértelműen ez folyik a személyhiteleknél is, a lakáshiteleknél is, ahogy jött egy extra kamatcsökkenés, a kamatplafon miatt egy 0,5%-kal már csak ettől lejjebb mentek a bankok. A kamatcsökkenésnél egy bizonyos mérték után már felmerül az adósoknál, hogy a korábban felvett drága hitelét azt egy olcsóbbra váltsa. Van ugyan költsége önmagában a hitelkiváltásnak, hiszen a bankok felszámolnak a végtörlesztési költséget, ez egy hitelnek is van költsége, de hogyha összehasonlítja egy adós azt, hogy önmagában a hitelváltás költsége mennyi, ehhez képest mennyit nyer az új hitellel, akkor lehet már olyan, amikor megéri neki váltani. Lényegében ezt érzékeli egy bank is, az elkövetkezendő hónapokban lesz egy keletje ennek a hitelkiváltásnak, ahhoz, hogy az ügyfelek egyszerűbben és olcsóbban tudjanak új hitelekre váltani, azt valamiképpen ösztönözni kell, hogy ez nagy mennyiségben megtörténhessen. Azt majd kiderül, hogy vajon mit lépnek erre a bankok, hiszen hogyha ez tömegessé válik, hogy az ügyfelek kiváltják a hitelüket, akkor a bankoknak is érdemes lehet olyan konstrukciókat kihozni egyik oldalon, amivel hitel kiváltása csábítják például egy más banknál lévő hitelt. A hitelező már hitelező bankoknak, akik már nyújtottak hitelt, azoknak pedig lehet, hogy érdemes olyan konstrukciókkal előállniuk, amivel ők maguk segítik az ügyfeleket a hitelkiváltásban, mert persze egyik oldalról neki nem érdeke, hogy egy olcsóbb hitelre váltson az ügyfél, hiszen ez neki bevétel kiesés. Másik oldalról viszont az érdeke, hogy megtartsa az ügyfelet.
Azt mondta, hogy ezt az egészet gyakorlatilag egy csomagban kell értelmezni a kamat plafon intézményével. Lehet esetleg arra utaló jeleket látni, hogy ezzel a jegybank esetleg már így egy kicsit a csok módosítását készíti elő?
Sok hatást konkrétan még nem látok. Ez most egy mozgó célpont, hogy pontosan milyen szabályok szerint is lesz csok, hol, kinek, ezt még nem lehet tudni. Az, hogy önmagában ez a szabály jövőre kiknek segít még, ahhoz valóban ismerni kell majd azt, hogy a csok plusz az pontosan kikre vonatkozik és hogyan. Egy dolgot lehet ebből már biztosan tudni, hogy az új csok az csak vállalt gyerekek után lesz. Tehát meglévő gyerekeket nem fognak beszállni. Biztos, hogy ez egy megszorító feltétel.
Tóth Leventét, a Bank 360 vezető szerkesztőjét hallották. 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel.